Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgató közönség, már megyünk is tovább. 8 óra 10 perc van 2024. augusztusának első napja, a Millás reggeli szól a rádió készülékekből, melyek a Rádió Café 98.0 frekvenciájára vannak hangolva. A stúdióban kettő műsorvezető plusz egy vendég, az egyik műsorvezető Ács Gábor.
A másik Mihálovics András, és a hallgatók mit írnak?
A hallgatók a 0630-as 698-098-0-ra azt írják, hogy nem kell feltalálni Árpád hídi gyorsajtók ügyében a forró vizet, csak megnézni, mit csinálnak Bécsben. Ott a híd elején tábla jelzi, section control, és rá 100 méterre egy 60-as tábla, egy radar, meg a híd végén egy másik radar, aki hamarabb jelenik meg a híd túlsó oldalán, mint a kiszámított 60 km/h sebesség, az a kasszához kéri, kész. Ez például is egy kétszer-háromsávos híd, érdekes módon mindenki betartja a korlátozásokat. Ez szimpatikus nekem, ez is szimpatikusabb, mint az autósok Dunába dobálása.
Autópályák kapcsán is fölmerült ez, itt a műsorban is. Többször is beszéltünk róla, valahogy senkinek nem érdeke, vagy nem tudom, tehát az, hogy átlagot számolni távoli kamerák között, ne az, hogy kamera előtt satufék, aztán utána vissza 180-ra, meg hasonlók, nem lehetne kikerülni, de valamiért nem tartják fontosnak. Volt egy ilyen, hogy a hírekből kimaradt, az mi volt?
Az, hogy Pakson ellenzéki polgármestert választottak, és a hallgató összeköti a paksi atomerőmű elvételét ezzel a politikai fordulattal.
Nem nehéz összekötni, sőt, teljesen egyértelmű, mert hogy a túloldalon a kalocsai polgármester maga jelentkezett be, sőt a kampányba ezzel kampányoltak ott ugye a helyiek, hogy ha nem minket választotok, akkor bukjátok a pénzt, végül is csak a választási ígéretet valósítják meg, hogyha úgy tetszik.
Aztán a hallgató azt sem érti, hogy a megújuló energia és a klímakrízis közepette az olaj még mindig olyan státuszszimbólum, hogy egy új ország tud a listára kerülni. Értem, a jelenlegi olajhatalmak nem engednek a pozíciókba, hiába kéne leállni az olajtól, de hát akkor mégis lehet hozzájuk csatlakozni, úgyhogy ezt nem érti a hallgató, bevallom én sem, de hát van itt ESG, meg mindenféle, és közben pedig hát azért lehet látni, hogy azért gőzelővel tárják fel az új olajlelőhelyeket, cseppet sem mindegy, hogy Venezuelában mi történik, etc. etc.
És a vendégünk, akire célozgattál, az ember, hogy is írtam, az ember, aki banki kondíciós listákkal kell, fekszik és álmodik. Gergely Péter, a biztosdöntés.hu alapítója, pénzügyi szakértő. Jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok! Így még nem mutattak be, nagyon érdekes.
De egyébként megint, mert hogy ismét találtatok néhány bankot, aki átírta a kondíciós listát és áthárítja a megemelt tranzakciós illetéket.
Ez így van, ugye a mai naptól a tranzakciós illetéknek a mértéke az megemelkedett, az utalásoknál 0,3%-ról 0,45%-ra, 10.000 forintról 20.000 forintra tranzakcióként, és a készpénzfelvételeknél is 50%-os mértékkel, és hát hogy nem, a vállalkozások ezeket átháríthatják az ügyfelekre, és tegnap este jött ki a hír, hogy pontosabban az új kondíciós listája a Magnet Banknak és az UniCredit Banknak, hogy ők is áthárítják a tranzakciós illetéket, beállnak a sorba a KH, az OTP, az ESZTE és a Granit Bank mögé.
De ez egyből életbe is lép, mert az először még mint valami olyasmit írtatok volna, hogy nem augusztustól lépnek ezek életbe.
Lakossági fogyasztóknál 60 napra előre ki kell tenniük a bankoknak, hogy a kedvezőtlen változás van. A vállalkozások esetében nincsen így, viszont voltak olyan korrekt bankok.
Vállalkozásoknál másnaptól is lehet?
Pontosan. Tehát az OTP és az UniCreditnek a tranzakciós díjemelése az a mai naptól érvényes, és ugye az UniCredit csak tegnap jelentette be.
Vállalkozókra ez a baj, mert hogy a lakosságra nem olyan egyszerű, ez majd jövő februárban fog fájni.
Igen, lakossági ügyfelekre, ott ugye díjstopp van, tehát vállalkozóknál azonnal be lehet jelenteni. Az UniCreditnél és az OTP vállalkozó ügyfeleinek a mai naptól kell ezt fizetni.
Mindenféle csomagban, minden
minden csomagban.
Nincs, tehát nincs mentesség sehol ezek szerint.
Nincs mentesség. Tehát vannak olyan kedvezményes céges bankszámlák, ahol a havonta az első 5 vagy a 10 utalásra mondjuk a banki díjat nem kell megfizetni, csak a tranzakciós illetéket, de semmelyik bank sem engedi el a vállalkozóknak a tranzakciós illetéket. Ugye az nekik is egy ugyanolyan költség, amit be kell fizetni. Ha azt elengednék, akkor ugye veszítenének azokon a tételeken. Az OTP-ről érdemes egyébként elmondani, hogy bejelentette a tranzakciós illeték áthárítását, de másnap ki is jött egy sajtóközleménye, hogy az idei év legvégéig legfeljebb a forint számláknál, a bankon belüli átutalásoknál csak a tranzakciós illetéket számolja fel, és a banki díjat nem. Tehát ők egy ilyen önkéntes moratóriumot vállaltak. Aha. A többi banknál pedig
a belüliekre, ami valahol egy, nyilván egy marketing akció is, mert ezzel tudsz spórolni, hogyha a partnered is itt vannak, nem?
Tehát így van, ilyesmit így van, egy pár hónapig tart, de egyébként a többi banknál szeptember 16 és október 1-e között beindul a megemelt tranzakciós illeték áthárítása. Tehát vannak olyan bankok, akik úgymond adtak valamennyi laufot, de a lényeg az, hogy ezt meg kell fizetni a cégeknek.
És akkor még néhány bank maradt, aki ezek szerint még nem közölte ezt, de hát gondolom meglepő lenne, hogyha ők kimaradnának.
Szerintem biztos, hogy ők is közölni fogják. Ugye a CIB, a Raiffeisen és az MBH bank van még hátra, akik ezt nem közölték a nagybankok közül. Szerintem nyilván nézik egymást is folyamatosan. Ugye látják a híreket, hogy a többiek jönnek ki. Valószínűleg nekik is a fiókba be van készítve az a hirdetmény, ahol ezt áthárítják. Talán még azon gondolkodhatnak szerintem, hogy beleférjen még az idei tervükbe, hogy ne hárítsák át idén csak mondjuk jövőre, mert enélkül is megvannak a célszámaik, és akkor ezt egy ilyen marketing eszközként tudnák felhasználni, hogy ők a többiekhez képest ilyen jó fejek, úgymond, hogy nem hárítják át. De hosszú távon mindenkinek meg kell, tehát ne legyenek kétségeink. Ahogy 2013-tól bejelentették a tranzakciós illetéket, és azt mondták, hogy nem fogják áthárítani, nem fog fájni, nagyon kevés lesz, azóta 5-ször emeltek rajta, minden bank áthárította a vállalkozói és a lakossági ügyfelekre is, ezt mi fogjuk megfizetni. Tehát, hogy...
Jó, hát de miért?
Ez a cégeknél akkor nyilván egyértelműen látszik.
Hát, mert hogy nem szerez senki piaci erőnyt azzal, hogy magába benyeli ezeknek a díjaknak egy részét legalább?
Lakossági ügyfeleknél van ilyen, vállalati ügyfeleknél azért sokkal több utalás van, sokkal magasabb összegek vannak. Mi azt láttuk, hogy régebben se versenyeztek a tranzakciós illetéket illetően. Banki díjakban, tehát utalási díjakban, készpénzfelvételi díjakban, számlavezetési, bankkártya díjakban, tehát sokféle díjban tudnak versenyezni a bankok, de a tranzakciós illetékben nem fognak. Szerintem ezt úgy érdemes felfogni, mint mondjuk egy áfa a banki termékeken, egyik bolt sem adja az áfát, tehát hogy mindenki 27% áfát számol rá, azt neki is be kell fizetni a költségvetésnek, a többi dolgon azon megpróbálnak akciózni, és jobb online szolgáltatásokat nyújtani, és egyéb innovatív dolgokat, de ebben nem versenyeznek.
Mennyi az emelés? Így összességében egy átlagos utalás költsége mennyivel nő?
50%-kal nő a tranzakciós illetéknek a mértéke, ráadásul a maximális összege az 10.000 forintról 20.000 forintra nő tranzakcióként, tehát egy céges ügyfélnél 1 millió forint átutalása esetén ez 1500 forint plusz költséget jelent, míg hogyha készpénzt vesz fel, ott még magasabb az illeték, ott pedig 3.000 forint plusz költség csak a tranzakciós illeték megemelése.
Hát azért egyre kevésbé jellemző a készpénzfelvétel, gondolom, itt azért az utalás, ami nagyobb tétel.
Az utalás lesz szerintem sok. Egy átlagos cégnél valószínűleg az évente több 100.000 forint lesz. Tehát itt a cégeknél ugye nagyon könnyen összejön nagyon sok utalás, ugye még amikor az adót befizetjük.
Ez a támogassuk a magyar vállalkozásokat program része lehet?
Ne gúnyolodjon, virág!
Oké.
Okay. Hát a külföldi fintekek egyébként örülhetnek ennek.
Egyébként ezt akartam kérdezni, illetve egy másikat még előtte, hogy egyrészt a fintekek learathatják-e az így következőt, másrészt ilyenkor mit lehet tenni, mert ugye a Nemzeti Bank időről időre eljár, és kimutatja, hogy milyen marha drága a bankolás Magyarországon, és hogy erősíteni kellene a versenyt, stb. Ez most akkor megint nem tudja jobb kész, hogy mit csinál a bal, mert ugye a Nemzeti Bank is valahol a magyar állam részének tekinthető, a kormányzat meg tranzakciós illetékeket vet ki, ami drágítja a bankolást, miközben a Nemzeti Bank hupákol, hogy drága a bankolás.
Ez tényleg egyébként egy fura mondhatni anomáliának. Nyilván a Magyar Nemzeti Banknál dolgozó szakértők tudják jó, hogy mi az a tranzakciós illeték, tudják, hogy a bankok áthárították, erről volt is egy állásfoglalásuk még kb. Egy évtizede, hogy a bankok ezt áthárítják, mert ez egy plusz adó, amit ők is a nyakukba kaptak. És érdekes, hogy a Magyar Nemzeti Banknak egy tanulmánya is kijött, ha jól emlékszem a múlt héten, hogy drágák a banki szolgáltatások, és hogy a lakossági ügyfeleknek csomagajánlatokat kéne ajánlani, és ezeket mondják régóta. Fura módon sajnos ebben a tanulmányban egyszer sem szerepelt a tranzakciós illeték
mint
szó.
Ok.
Mint ok, vagy mint említés, tehát tudják ők is jól. Ők nyilván szerintem azt szeretnék, mint mi is, hogy legyenek olcsóbbak a banki szolgáltatások, arról ők nyilván nem tehetnek, hogy a kormány a másik oldalon megemeli a tranzakciós illetéket. Nem egy szerencsés helyzet.
Vissza a fintechekre, Revolut, Wise, rájuk is vonatkozik, vagy náluk nem, vagy ha egymásnak utaltak, hogy akkor ők most hogy vannak ebben benne?
Hogyha Revoluton egyik ügyfél a másiknak utal, akkor ott nincsen tranzakciós illeték, meg díj sem. Egyébként az, hogy rájuk vonatkozik, vagy nem, azt nem tudjuk pontosan, mert ugye a kormánynak volt egy ilyen döntés, hogy be kell jelentkezniük a külföldi fintech cégeknek önkéntesen, ez már több mint egy éves dolog, hogy megfizessék a tranzakciós illetéket. Úgy tudjuk egyébként, hogy be is jelentkeztek többen, mi még annó írtunk a NAV-nak, és azt mondták, hogy 4 ilyen fintech cég bejelentkezett, de nem tudtuk belőlük kihozni, hogy kik ezek.
Ez a 4, aha.
Igen, tehát majdnem biztos, hogy ott is fizetnek, nem mindenki, viszont az egy beszédes dolog, hogy a Revolutnak ugye most már 1,5 millió magyar ügyfele van, ha jól emlékszem, csak tavaly 500,000-val növelte az ügyfeleinek a számát, tehát nem szerencsés az olyan szabályozás idehaza, főleg, hogy októbertől a deviza átváltásokra is még egy újféle tranzakciós illeték jön. Tehát nem szerencsés egy olyan szabályozás, ahol mondjuk még 500,000 ember terelünk a külföldi fintekekhez.
De akkor Revolut, azt látjuk azért ügyfélként, vagy a céges ügyfél nem vagyok, tehát azt nem látom, tehát hogy a cégesek, vagy céges utalásokra használják, ők tőlük vonnak, vagy nem vonnak, tehát akkor ott a Revolut mit csinál?
Ezt nem tudjuk, hogy a cég, ugye van egy Revolut biznisz, ami céges ügyfeleknek szól, ott nem tudjuk, hogy ők befizetik a tranzakciós illetéket, vagy nem. Szerintem nagyon kevés vállalkozás használja idehaza a Revolut bizniszt. A legtöbb ügyfelük az ugye a lakossági ügyfél, ott is a legtöbben az ingyenes számlacsomagot használják. Jellemzően ott nem szoktak utalni, ugye devizaváltásra, bankkártyás vásárlásra használják.
Tehát akkor a céges kevés van ott, azt nem
ott
tudjuk.
Kevés van, ott nem tudjuk egyébként. A lényeg az, hogy a legtöbb céges ügyfélnek ezt meg kell fizetni, és valószínűleg jövőre be fogják építeni.
Fizetési kérelem B2B, kérdezi a hallgató, gondolom arra utalva, hogy céges számlák vagy céges utalásoknál segít-e az, hogyha nem utalás, hanem fizetési kérelem formájában, ami ugye kedvezményes, vagy talán ingyenes is lakossági oldalon?
A lakossági oldalon is ingyenes, és ugye a fizetési kérelem, mint fogalom, az egy fordított csoportos beszedés. Tehát, hogyha fizetési kérelmet kapunk egy cégtől, mondjuk az elműtől, ez azt jelenti, hogy egy előre összeállított utalást kapunk, benne van a kedvezményezet, az összeg, a megjegyzés, nekünk csak rá kell nyomni az igent, és akkor ugye elutaljuk azt a pénzt, ami benne van. Törvényileg a fizetési kérelem a tranzakciós illeték hatálya alatt van, tehát azok után nem kell fizetni. Tehát minél több cég kezdi majd el használni azt, hogy a vevőjének fizetési kérelmet küld ki, ami a kiküldés a számukra nem lesz egyébként ingyenes, de még mindig sokkal olcsóbb, mint a tranzakciós illeték, akkor ők ezt meg tudják úszni, de igazából nem ők ússzák meg, hanem az ügyfeleik, akik befizetik mondjuk a villanyszámlát vagy bármit, nekik lesz az utalásuk sokkal olcsóbb, tehát a cég ebből nem fog ilyen szempontból tranzakciós illetéket megspórolni.
De segít a partnereinek, ügyfeleinek, tehát ezzel azért akkor lehet spórolni.
A partnerei ezzel fognak tudni spórolni, és ez egy kényelmes dolog, de önmaga nem fog tudni ezzel.
Értem, megbeszélem a partneremmel, hogy akkor szokásos számlázás helyett akkor ilyen módon bonyolítsuk a tranzakcióinkat, akkor ez segíthet.
Minél többen megbeszélik, és minél többen kezdik ezt használni, így, hogy most már minden banknál elérhető, ez segíthet, mert ez olcsóbb utalások lesznek így.
Wise Businessre írja a hallgató, hogy az menekülő út, hogy ott nincs. Tehát ők nem számolnak. Úgyhogy ez érdekes.
Ez igaz, viszont én azért óvatosan bánnék vállalkozóként a Wise-zal, a céges számlával. Ugye ott, ha az ügyfélszolgálat nehezen elérhető, a cégnek ott van sok pénze, az beragad, az algoritmus valami letétje, mert extra igazolásokat kell behozni, és hetekig nem férünk hozzá a pénzhez.
Ez minden fintechnél jellemző? Ez általánosítható? Mert az elsősorban a Revolutról hallottuk, hogy voltak problémák, de akkor ez...
Én a Wise-nál is hallottam ilyet, tehát sokszor nehezen elérhetőek, nem beszélnek magyarul, nincs ügyfélszolgálat, nincsen fizikai hely, ahol be tudunk menni. Ha csak egy mondjuk vázos céges bankszámlánk van, és ott beragad bármi egy-két hétig, mondjuk most a hónap elején, és
mondjuk az
nem
áfa.
Tudnék fizetést adni.
Fizetési kötelezettségben, igen.
Igen, tehát én óvatosan bánnék azért céges számlánál, hogy sok pénze legyen ott valakinek.
Uh-huh. Hát okay. Ez a baj a fintekekkel, hogy alapvetően nagyon sok pénzt azért valljuk be, nem biztos, hogy jó ötlet ott tartani.
Én nem tartanék, én szeretem a Revolutot, használom, de ugye idehaza most már három banknál is elérhető a kedvezményes devizaváltás, őket is használom, mert ugye a munkám miatt 10 banknál van a bankszámlám, tehát én ezeket ki tudom használni, de mondjuk a Revolutra nem teszek én se nagy összeget.
Készpénzforgalmat, maga az, hogy megint megdrágulnak a banki költségek, az felpörgetheti? Mert ez a másik, ami ellen küzdenek hosszan és kitartóan, és legalább olyan eredményeket érnek el, mint Ausztria utolérésével.
Az biztos, hogy több készpénzfelvétel nem lesz, mert az bedrágul. Én azt gondolnám, hogy azok a cégek, tehát a cégek úgy tudják megspórolni a tranzakciós illeték egy részét, hogy ami nekik készpénzbevételük van, azt ők is megpróbálják ugye a másik oldalon azzal a készpénzzel fizetni, és akkor nem kell utalni, ugye nem is megy be a bankrendszerbe az a pénz, és akkor így ki tudják ezt kerülni. Én nem gondolom, hogy emiatt több cég majd azt mondaná, hogy nem fogod el bankkártyát, vagy valamiért megpróbálna a vásárlóit a készpénz felé nyomni, mert a készpénzt azt szállítani kell, azt ellophatják, ott egy csomó macera lehet vele, tehát nem hiszem azt, hogy emiatt még jobban belendülne a fekete, vagy szürke, vagy készpénzes gazdaság, mint eddig. Így is egyébként nagyon sok készpénz van a gazdaságban.
Ugorjunk át egy másik érdekes témára, még pár percünk maradt. Arra is felhívtátok a figyelmet, hogy nagyon durván szelektálnak, illetve szemezgetnek az ügyfelek között a bankok. Van, ahol a legjobb betéti kamat eléréséhez a jövedelem elvárásokat emelték meg, még hozzá elég nagy mértékben, de a hiteloldalon, lakáshiteleknél is óriási a szelektálás, illetve a különböző sokkal keményebb feltételeket szabnak a jobb hitelekhez. Ez egy új tendencia? Ez most erősödött fel?
Több bank van, ahol elindult egy lakáshitel kamat növekedés, de nem egységesen, hanem azokat a sávokat, hogy milyen hitelösszeg felett adnak jobb kamatot, vagy milyen jövedelmi ügyfeleknek adnak jobb kamatot, azokat folyamatosan állítgatják. Ugye ezzel kommunikál egy bank, mondjuk, hogy ő nagyobb összegű hiteleket szeretne kihelyezni, ott adja olcsóban, vagy jobb minőségű ügyfeleknek. A betéteknél is egy hasonló dolog van. 10 évvel ezelőtt sok bank volt, akinek folyamatosan voltak akciós kamatai, reklámoztak, és akkor voltak ezek a kamatvadász ügyfelek, akik 3-6 havonta átmentek egy másik bankhoz az akciós kamatokért. Most már nem ez van. Most a legtöbb banknál körülbelül ilyen 0%-os, 1%-os betéti kamatok vannak. A másik oldalon egyébként érdekes, hogy pont a sok passzív ügyfél miatt, akinek több ezer milliárd forint ott parkol a bankoknál, amire nem adnak betéti kamatot, emiatt a lakáshitelek olcsóbbak tudnak lenni. De a lényeg az, hogy a legtöbb banknál nagyon alacsony betéti kamatok vannak. Van 2 közepes magyar bank, a Granit és a Magnet, akiknál már az utóbbi 10 évben is folyamatosan mindig elég jó betéti kamatok voltak. És elindult egy ilyen differenciálódás, és azt látjuk, hogy például a KH banknak van egy nagyon jó betét, ez a Rajt nevű betét, de ezt is csak olyan ügyfeleknek adja, akik friss pénzt helyeznek el, több mint ugye 500 000 forint betétjük van. Egy hónapja már ezek az ügyfelek a banknál kell legyenek, és nekik adnak 90 napra 7,5%-os kamatot. Vagy van például az MBH, aki szintén ad akár 11%-os kamatot is, de itt prémium ügyfélnek kell lenne több mint 8 millió forintos egyenleggel. Tehát nem tud minden, az, hogy ilyen 10%-os kamatok vannak, azokat el kell engednünk. Nagyon kevés banknál vannak már ilyen befektetési alapokkal kombinált betétek.
Az régen milyen népszerű volt. Aha.
Ezek mentek, ott ugye pár hónapig a betétre kimagasló kamatot adtak, de utána évekig ugye tartanunk kellett különböző befektetési alapokat. Ezek már kb. Kikoptak. Általában 3-4-5%-os kamatot tudunk kapni, és akkor van ez a pár jó ajánlat, amit említettem, ahol kimagasló kamatot kaphatunk. Ki tudja meddig. Lehet, hogy jövő héten már nem lesznek.
Ezt tényleg úgy vagytok vele, mint mit tudom én a napi lapok szerkesztőségében, vagy mondjuk a legnagyobb online hírportáloknál, csak ők a magyar közlöny.hu-t frissítgetik, hogy várják a váratlan késő esti bejelentéseket, pedig az összes banknak a kondíciós listáját nézed, hogy mikor hol van frissítés, és miket változtatgatnak.
Igen, ugye van idehaza több olyan online portál, ahol össze lehet hasonlítani a banki ajánlatokat. Uh-huh. Minden ilyen weboldalnál van egy csapat, akik a banki weboldalakat nézik naponta egyszer vagy kétszer. Folyamatosan keresik azokat a dokumentumokat, ahol a bankok az új díj, uh-huh. ezeket hirdetménynek nevezik, ahol ugye a díjváltozások, új díjcsomagok, akciók, minden ilyenről szó van.
Egészségedre, Macko.
Nagyon nagy szerencséje volt mindenkinek, hogy időbe észbe kaptam, mert a szomszédok szoktak egészségemre kívánni, akkorákat tudok tüsszenteni, úgyhogy most megúsztátok,
de legközelebb nincs. Három méterről is.
Igen? Ez három méterről volt, igen.
Jó. Szóval, ha bármi változás van, bármi akció, akkor szerintem elég jó helyzetben vannak a hallgatók, olvasók, ezek elég hamar végigmennek a médián, akár DM, akár jó hírről van szó, akár rossz hírről.
De egyébként ezek még PDF-ben vannak, és bogarászós, még mindig a régi manuális módszerrel mennek a...
Igen, úgy képzeljétek el, hogy ezek ilyen 30-40 oldalas PDF-ek sokszor, tehát hogy élő embernek az életkedve elmegy, ha egyébként megint egy ilyet.
Nyilván elég volt egyet nekem egy évben. Aha.
Sokszor háromat, négyet kell összenézni egyébként egy bankszámlánál, sokszor van egy bankszámla hirdetmény, egy bankkártya hirdetmény, elektronikus szolgáltatások hirdetmény, egy akciós hirdetmény. Sokszor mi is szenvedünk ezzel, de ez a lényeg, hogy a hallgatók hamar meg tudják tudni, és tudnak értesülni a jó ajánlatokról.
Oké. Binx írja egy hallgató. Náluk cégen belül, ugye ott illetékmentes, vagy ott gondolom erre merült föl visszatérve a tranzakció illeték emelés esetleges elkerülésére vonatkozó kérdésre.
Így van, a Binx egy olyan új cég, amit a számlász.hu alapítói hoztak létre. Ez egy nagyon különleges konstrukciójú, e-pénzen alapuló cég, úgymond, ahol a vállalati ügyfelek tudnak forint alapú bankszámlát vezetni. A nagyon különleges az, hogy amit pénzt oda beutalnak a saját nevükre szóló bankszámlára, ez a Magyar Nemzeti Banknál van konkrétan ez a pénz. Mm-hmm. Egyébként cégek, ugye meg lakossági ügyfelek nem vezethetnek a Magyar Nemzeti Banknál bankszámlát, de ez ott van teljes biztonságban. Mm-hmm. És ezen a rendszeren belül, hogyha egy másik Binx-es ügyfélnek utalunk, akár mekkora összeget, de mondom, ez csak cégekre vonatkozik, akkor 0 forintba kerül, tehát se díj, se tranzakciós illeték, semmi. Ha pedig a rendszeren kívül mondjuk egy OTP-s bankszámlára utalok egy Binx-es számláról, akkor a jelenlegi árazásukkal 199 forintot kell fizetni összegtől függetlenül, tehát utalhat valaki 100 milliót, akkor is 199 forint. Nekik valamiért, én sem értem miért, nem kell a tranzakciós illetéket megfizetni. Tehát azok a vállalkozók...
Ez az e-money szolgáltatóságból fakadóan, vagy hogy mi lehet?
Szerintem igen, tehát van ott valami sajátosság, így nyilván teljesen legálisan, persze. Tehát nyilván erősen felegy őket a Magyar Nemzeti Bank. Aha. Tehát ők valahogy ki tudják kerülni a tranzakciós illetéket, azok a cégek, akik náluk vezetik a céges számlájukat, ki tudják kerülni, nem tudjuk meddig. Én is náluk vezetem az egyik számlámat.
Érthető.
Én a régi bankomnál fizettem havonta 100 000 forintot céges költségként, náluk pedig kevesebb, mint havi 20 000-et fizetek. Uh-huh. Ez pár hónapos sztori, ez még most indult el.
Igen, beszéltünk is velük az induláskor. Gyere, majd akkor külön rá fogunk kérdezni. Oké. Köszönjük szépen
még
a hallgatóknak is a kérdéseket. Mondjad.
Quick. Felforgathatja fenekestől ezt az egészet, aki nem tudná, az gyorsan mondd el, hogy mi ez.
Ez egy QR-kódos.
Mert nagy csindadarattával indul, és akkor egy csomó mindent megspórolható, egy csomó tranzakciós illeték is akár, hogyha ezt részesíted előnyben.
Hogyha mondjuk egy webshopon vagy egy közértbe fizetünk, ugye bankkártyás fizetés, az díjmentes az ügyfél, a vásárló számára, ugye a másik oldalon a cégnek, az elfogadónak kell fizetni elég sok banki költséget. A tranzakciós illeték itt nem lép be, bankkártyás vásárlásnál nincsen ilyen. Ez a Quick nevű új találmány, ez végül is egy QR-kódos fizetési módszer, ami évvégén fog valószínűleg elindulni, hogy igazán mikor fog elterjedni, azt nem tudjuk. Tehát a mobilunkon keresztül tudunk fizetni, hogyha leszkenneljük ezt a QR-kódot. Ez gyakorlatilag egy azonnali átutalás lesz, tehát a bankkártyás rendszert kihagyjuk úgy, ahogy van. Ez az azonnali átutalás tranzakció illetékmentes, és a bankok sem számíthatnak fel díjat, de nekem, mint ügyfél, tök mindegy, hogy bankkártyával fizetek, vagy Quickkel, így is, úgy is díjmentes. A másik oldalon a cégnek lesz jó, hogy nem kell banki elfogadói díjat fizetni a kártyás vásárlás után, de ennek semmi köze nincs a tranzakciós illetékhez, tehát ezzel nem fognak tudni tudni spórolni a cégek vagy az ügyfelek. Sőt, meg kell tanítani az ügyfeleknek, ez egy új dolog lesz. Annyira szeretjük a bankkártyát, a mobilba integrált bankkártyát, hogy itt még külön szkenneljek még QR kódokat, ez egy tanulási folyamat lesz.
Oké, majd erről beszéljünk meg akkor külön. Hát rengeteg érdekes dolog van, és még mennyiről nem beszéltünk. Köszi, hogy bejöttél hozzánk.
Köszönöm.
Úgy fogunk még majd keresni természetesen.
Köszönöm szépen.
Szép napot, jó munkát. Szia, szia. Gergely Péter volt a vendégünk, a biztosdöntés.hu alapítója, pénzügyi szakértő.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Kérem szépen, augusztus 1-e Vajna András emléknap, úgyhogy ebből az alkalomból szeretnénk meg hogy ma lenne
80 éves, igen.
Egy aranyköpéssel megemlékezni munkásságáról. Két dologból kéne a szerencsének állni, hogy elkezdjed az életed. Az egyik, hogy készülj fel arra és értsél ahhoz, amiben azt szeretnéd, hogy szerencséd legyen. A másik pedig, hogy vedd észre a lehetőségeket. Ha ezt a két dolgot kitartással csinálod, akkor több mint valószínű, hogy szerencséd lesz.
Így csinálj karriert, Andy. Szerint. Na, egyébként valószínűleg fontos és sokaknak működhet. Úgyhogy köszönjük szépen.
A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
A rovat gazda van a stúdióban, Várkonyi Gábor. Hát nem tudjuk mással kezdeni a mai beszélgetés, mint Árpád híd gyorshajtás. A népítélet írtózatos haragra gerjedve, drákói, Dunába dobálós, fekvőrendőrös, kocsi elkobzós irányba vinni e probléma megoldását. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Te jó reggelt, sziasztok!
Szerinted mi lehetne a megoldás? Szerintem... autóhoz értő, autózás szerető, a szabályokat rigorózusan betartó,
gőzölgő fejjel érkező szakértő.
Én tök nyugodt voltam addig, amíg ezt a témát be nem dobtátok, és nekem erről...
erre utaltam.
Továbbra is az a véleményem, hogy a Tökömhegyére is rakhatnak egy trafipaxot, akkor is lesznek kretének, és nem az átlag ember, meg az átlag közlekedőnek a normális, hogy mondjam, forgalom ütemét állandóan megtörni akaró trafipaxozással kéne foglalkozni, hanem azzal, hogy több rendőr legyen, és a kirívóan kreténül viselkedő embereket azokat szépen kivonják a forgalomból, mert tegye mindenki a szívére a kezét.
A kettő együtt nem lehet?
Nem. Szerintem nem. Nem attól van a baleset, hogy az 50-es táblánál 65-tel megy mindenki.
Egy átlagsebességmérés az miért? Az nem lassítja a forgalmat.
Mert alkalmatlanok vagyunk rá Magyarországon, mert az átlagsebességmérés olyan országokban működik, ahol mindenki normálisan, együttemben, egyként közlekedik. Ez például Ausztriában tök jól sikerül.
Hát de én nem szeretem vinni a magyarokat is, nem?
Nem. Hát látod, hogy nem. Hát hogy néz ki?
Hát nem látom, hogy nem, mert nem lehet kipróbálni maga az átlagsebességes rendszer.
De nem kell kipróbálni ahhoz, hogy lásd, hogy alkalmatlanok vagyunk rá. Hát, hogyha egy háromsávos autópályán Magyarországon úgy néz ki a közlekedés, hogy középen mennek 100-zal vagy 110-zel, jobb oldalt előznek mindenkit 180-nal, bal oldalt meg presztízs kérdést csinál belőle mindenki, hogy nem takarodik le jobbra, akkor alkalmatlanok vagyunk rá, nyilvánvalóan. Tehát erre bevezetheted az átlagsebességet, akkor az fog történni, hogy megint lesz az a 10%, aki megtöri a forgalmat azzal, hogy kirívóan lassan közlekedik, lesz az a 10%, akinek eldurran az agya ettől, és pont nem érdekli, hogy megbüntetik vagy nem, és lesz a köztes 80%, aki megpróbálna normálisan közlekedni, csak mind a két véglet, mivel nincsen megtanítva, nincsen szankcionálva, nincsen elmagyarázva, hogy nem így kéne vezetni, az szenved. És ezt látjuk minden egyes ilyen alkalommal.
Tehát akkor
edukáció, ezt tudom mondani.
Te vagy a második, aki ezt szobozza, ami nekem meglepő.
Kitörölhetjük rövid távon már, bocsánat.
De nem,
de rövid távon azon is kitörölhetjük.
Azokat, akik száguldozok.
Tényleg, álljunk már meg egy pillanatra. Minden egyes nap láthattok egy olyan embert, vagy többet a budapesti közlekedésben, aki kirívóan szabálytalanul viselkedik. Kirívóan.
Igen.
Kirívóan.
Azokat miért nem lehet kikapni?
Én erről beszélek.
Erről mi is beszéltünk, igen.
Mert ezt nem fogja megoldani az sem, hogyha most végigvesszük az összes utolsó 3-4 emblematikusan durva balesetet Budapesten, ami arról szólt, hogy valaki tényleg deviáns módon közlekedett, minden értelemben. alkohol befolyásoltsága alatt, vagy drog befolyásoltsága alatt, kirívóan gyorsan, egyiket sem oldotta volna meg az, hogy mindenhova trafipaxot telepítünk. Egyiket sem. Ugyanígy bekövetkezett volna minden egyes ilyen eset, mert aki 200-al megy az Árpád hídon...
Ez a jéghegy csúcsa, ez megy a médiában nagyot, ez...
De Gábor, én is ezt akartam agyát, mondani, hogy 2000 gyorsajtót kaptak el. De akkor két nem hét lehet, alatt értem. Azok nem mind drogosak.
Értem. De, akkor, ne, de akkor nem lehet, hogy a szabályokkal van a probléma? Hogy nem életszerűek? Tehát amikor arról beszélnek nekem, hogy kiraknak egy trafipaxot valahova, és óránként 30 ezer gyorshajtót fognak, akkor én nem arról kezdek el gondolkodni, hogy mindenki kretén módon vezet, hanem arról, hogy lehet, hogy a szabály nem életszerű. Ezen esetleg el lehetne gondolkodni, hogy bizonyos helyeken egyszerűen azok a szabályok a mai autókkal, a mai infrastruktúrával nem életszerűek. Ha mindenki gyorshajt, akkor nem lehet, hogy a szabályokat kéne valamennyire hozzápasszolni, az is a gyorshajtás és a gyorshajtás között rohadt nagy különbség van. Nem mindegy, hogy egy indokolatlan 50-es táblánál mindenki 70-nel megy, és ezért mindenkit lekaszálunk, de egyébként nem történik ott baleset, vagy egy 70-es táblánál 170-nel megy valaki, egyébként be van drogozva, és letarolja a családodat. És ezzel nem foglalkozunk, azzal, hogy beszedjük a pénzt attól, aki egyébként
ez,
a forgalommal...
Aki 71-el megy,
igen, a csőrét, igen.
Mert zéró tolerancia van.
Igen, de közben meg 48-an mennek előtte, és eldurran az agya. Ez az, amivel problémám van nekem a magyar közlekedés, hogy mindenki egy kis szigetként funkcionál, mindenki a maga igazságát akarja keresztül verni a másikon, akár gyorsan megy, akár lassan megy, és ez a homogén, egymásra odafigyelős, egymással kommunikálós vezetés, ez nem megy. Egyszerűen nem megy. Ez a probléma, és ez nem fogja megoldani azt sem, ha tényleg 3 centinként radaroznak.
És figyelj, ezeket a cikázókat és az egyéb deviáns idiótákat miért nem lehet kikapni? Ez nem lenne bonyolult egyébként.
Szerintem sem.
Tehát ez szándék kérdés.
Szerintem sem. Csak minden egyes alkalom inkább arról szól a dolog, hogy pénzt szedjünk be. Uh-huh. Én nekem ez a véleményem. Ezt látom, ezt tapasztalom. Nem arról szól, hogy a tényleg láthatóan agresszív módon vezetőket, vagy a láthatóan alkoholbefolyásoltság alatt vezetőket, vagy a láthatóan a telefonjukba belemerült, piros lámpa után a zöldnél el nem induló, majd utána 40-nel poroszkáló autósokat. Megkérdezzük, hogy egyébként nem muszáj telefonálni autózás közben, nem muszáj föltartani a félvárost.
Nem muszáj autót vezetni.
Ennyi. Ugyanezt gondolom. Ehelyett le vannak butítva a szabályok arra, hogy mindenki, aki egyébként alkalmatlan vezetése, az is vezethessen.
Nekem az angol megoldás tetszett a legjobban, egy autóhoz egy biztosítás, és ahhoz rendelnek embereket, rendszerint egyet, aki gyorshajtanak, jogsi megvonás, aki odaadja másnak az autóját, vállalni kell a felelősséget, egy idő után a közveszélyesek nem jutnak autóhoz. Természetesen az első szabálytalanság után kötelező az edukáció, a jogsi megvonás később jön, írja az angol példát.
Igen, de megint csak szabálytalanság és szabálytalanság között van abszolút különbség.
Okay.
Van a látványosan beleszarunk, nem tudom szebben mondani, a látványosan nem érdekel senki és semmi, se a biztonsága másnak, se a közlekedés üteme, se semmi. Ez szerintem egy, ráadásul úgy, hogy tényleg minden autóban van gyakorlatilag már kamera. Mindenki figyeli a másikat. Ezekre, tehát amikor a zebrán előzöl, meg amikor a háromzáró vonalat léped át, meg amikor jobbról buszsávon keresztül, meg mit tudom, tehát ezekkel lehet foglalkozni. Az, hogy...
Kéne,
az, hogy
kéne itt, régóta, igen.
De nem foglalkozunk vele.
Okay. Mert nincs elég rendőr az utakon. Na,
lép, szakmázunk.
Ezt meg
is.
Nem fogjuk meg. Nem, igen, nem. Szakmázzunk. Azt írtad az egyik blogbejegyzésedben, hogy sztrájkolnak a vevők villanyautóügyben.
Legalábbis Németországban.
Ez szenzi?
Jó bedobték.
Ez olvasó mágnesszik? Mi az, hogy sztrájkolnak?
Hát kinyírják a
vagy
magyar
veszel
GDP-t.
Autót, vagy nem veszel. Értem?
Ezt szó szerint vettem valami Weltcikkből egyébként.
Ja. Akkor már akkor a német sajtó is eljutott oda, hogy
kattintásra teszik. Beszélni eszik. Kell valamit.
Igen.
Nem, de azért a számok azok nagyon durvák, mert hogy ugye itt nem...
Feleződés, hát az nagyon durva.
Az nagyon durva. És fontos érteni, nem regisztrációról beszélünk, hanem order intake-ről, tehát arról, hogy hogyan állnak a megrendelések, nem a leszállított autóknak a számáról. És nyilván vannak országok Európán belül, ahol egyébként nagyon látványos a fejlődés, ezt is érdemes hozzátenni, tehát hogy ez nem egy... Tehát a németek most ezzel a sztorival egy kicsit így kilógnak a sorból. Van egy csomó ország, egyébként pont Olaszország egy nagyon jó példa, csak ott a bázis volt nagyon alacsony, ott nagyon sokáig nem nagyon érdekelte a vevőket az elektromos autózás, és most egy elég erős
Mi váltotta ki? Ott is kaptak
pénzt, béli
impulzust.
Így van. Tehát pénz. Ha van pénz az állam részéről, akkor van eladás. Ha nincs, akkor, akkor ezzel, ugye, ezzel a pénzikézéssel mindig az a probléma, hogy a vásárló hozzászokik, hogy előbb-utóbb majd megint lesz. És akkor valami ilyesmi lehet ebben is a hatás, hogyha látványosan visszafogják magukat a vásárlók, akkor lehet, hogy arra számítanak, hogy majd megint adunk egy kis impulzust közpénzből arra, hogy elektromos autót vásárolgassanak az emberek. Ezért nem kell ezt elkezdeni, szerintem. Vagy ha már elkezdtük, akkor elég világosan...
Olaszok miért kezdték?
Hát mert náluk ugye nagyon nem ment. És azért ott is van egy ilyen CO2 sztori, amit érdemes lenne csökkenteni nemzeti szinten is, és ahonnak ugye...
A kötelezettség és vállalás is
így persze. Így van. És nem utolsó sorban azért van egy olasz autóipar is, ami azért szenved, főleg abban, hogy a Stellantis koncernen belül azért ők a kevésbé preferáltak. Tehát ott inkább a francia autóipar az, amit támogatnak ebben a konglomerátumban, aztán az amerikai, és legvégül az olasz. És hát van egy-két olyan olasz márka, vagy olyan modell, sok márka nincsen már sajnos, de olyan modell, ami villanyos, és nagyon nem megy. És ugye értelemszerűen ezt akarták.
Tehát az olasz államnak abszolút érdek a helyi villanykeresletet már csak a saját autóiparának a támogatása érdekében fölpörgetni. Hasonlóan, mint a magyarnak érdeke, az európai támogatásból, európai támogatásért lobbizni,
persze,
hogy a saját ebbe az irányba tolt iparát pörgesse.
Persze, okay. Ráadásul egyébként most rövid kitérő az olaszok felé, ott elég sokat cikkeznek arról a helyi sajtóban, hogy úgy tűnik, hogy az a sikerrecept a kínai megoldásnál, amit az MG-n keresztül látunk, hogy azért mégiscsak van olyan márkával kezdjék el megdolgozni az európai autóipart, amit valamennyire ismernek az európaiak. És oda akarják édesgetni a kínai befektetőket olyan márkákkal, amik ilyen félhalott állapotban vannak, de még mindig valamennyire ismertek, és ezeket akarják gyártással összekötve, tehát odaérkező kínai gyártással összekötve föléleszteni újra az olasz gazdaság érdekében. Érdekes elképzelés. Egyébként nem egy halott ügy, tehát hogyha tényleg az MG-t nézzük, ami alapvetően megint csak egy olyan márka volt, ami nem működött, lényegében nem volt, és ezt milyen gyorsan húzták föl kínai állami tulajdonban lévő háttérrel egy európai szinten is látható darabszámokat produkáló kínai márkával, ez simán működhet egy olasszal is.
De ha visszakülnünk a németekhez, ott miért futcsolt be az egész, vagy miért ez a zuhanás? Simán megvonták az állami támogatást, azt annyi?
Mert a németeknél egyszerűen az a helyzet, hogy az az árbeli előny, amit például Magyarországon élvezhetünk, mondjuk a kilométer költségre mondva, az ott nem nagyon létezik. Hiszen marha drága az áram. Tehát amellett, hogy drágában veszed meg az autót, amellett nincs igazi, gyakorlati kézzelfogható spórolási potenciál benne, ha csak nincsen ugye otthon napelemen.
De az ugye nem mindenkinek van. Tehát csökkentett árot nincsen, és akkor
így van, és akkor így
meg már nem jön, nem annyira
jön ki. Egyébként ebben az az érdekes, hogy az EU szinten kezd tendenciává válni. Az alatt azt értem, hogy megvizsgálta egy nagy flottakezelő cég a kilométerköltségeket villanyautónál, és az jött ki, hogy tavaly még 15 országban volt kilométer alapú költségelőnye a villanyautózásnak, és ez idei évben már csak 13-nál igaz ez. Tehát, hogyha pusztán, ugye mindent beleveszel, karbantartást, biztosítást, és értelemszerűen az energiának a költségét összehasonlítod, akkor csökken ez.
Hát én jó, ezt vagy fasz lesz ebből akkor így.
Én ezt egy időszakos megtorpanásnak érzem, tehát nem gondolom, hogy itt arról lenne szó, hogy mondjam, trendforduló lenne. Tehát szerintem az, ami Németországban látható volt, az abból azért kikövetkeztethető volt, ahogyan kivezették a kedvezményeket ezzel kapcsolatosan.
Abból lesz egy törés, igen.
De hogy mínusz 47% legyen a privát vásároknál a rendelési állomány csökkenés, az brutális. Ennél csak egy brutálisabb dolog van, a 41%-os csökkenés a flottás és céges vásárlásnál. Ami azért érdekes, mert ugye biztos ismertek ti is ilyen cégeket, vagy ha más nem, akkor hallottatok már ilyenről. Nagyon sok olyan cég van, aki ugye image, vagy ESG, vagy egyéb okokból kifolyólag nem engedi már a dolgozóinak, hogy ne elektromos autót vásároljanak. Igen. Nekem is van olyan barátom, aki egy gyógyszerészeti cégnél dolgozik, területi képviselőként kötelező nekik a villanyautó, nem egy egyszerű dolog.
Érdekes.
És ennek ellenére mínusz 41%, ami azért egy elég erős sztori. Ekközben ugye 24%-kal nőtt a belső égésűekre a kereslet. Tehát nem arról van szó, hogy az egész piac lejtmenetben van, hanem a benzines és dízel autók azok a német piacon legalábbis előre mennek. 91%-a az autóházaknak arról nyilatkozott, hogy rossz vagy nagyon rossz kilátásaik vannak az elektromobilitás idei évi szereplésére a német piacon, azt szerintem megint csak elég erős, és a belső égésűek kapcsán csak 23% válaszolt. Figyelj, ezt.
És ez egyenesen vezet el a magyar GDP problémákhoz, illetve az itteni német gyáraknak a problémáihoz? Tehát ugye arról tegnap volt szó, hogy visszamennek három műszakról, két műszakra, Kecskeméten, Audinál is érzékelhető ez, vagy hát miért? Erről mit tudsz?
Hát az Audinál ugye az van, hogy motorgyártás az nyilván nagyon-nagyon erős, és értelemszerűen valahol a németeknek is természetesen maguk felé ajlik a kezük, tehát vannak olyan dolgok, amiket az itt működő gyártásból visszavisznek Németországba, mert annyira kihasználatlanok jelenleg a német gyárak részben.
Mi van a szervizekkel elektromos autóügyben?
Igen, ott van egy nagyon érdekes független szervizekkel végzett felmérés, ami szerintem egy tök izgalmas téma, mert nyilván a független szervizeknek a bizniszmodellje is teljesen át fog alakulni akkor, hogyha az elektromobilitás a következő 10-15 évben egy jóval nagyobb százalékot fog kihasítani az autózásból. Itt nekem egy dolog ragadta meg a figyelmemet, lehet, hogy ez a legkevésbé fontos, de szerintem valahol mégiscsak egy ilyen izgalmas ügy, hogy körülbelül minden ötödik szerviz arról nyilatkozott, hogy ők egyáltalán nem akarnak majd villanyautókkal foglalkozni, mert nem látják benne a bizniszt. Lehet ezt máshogyan is fordítani, tehát hogy a maradék 80% meg nagyon is látja benne a bizniszt.
Igen, de hogy? Mikor ugye gigapréssel, hogyha koccanunk, akkor ugye az egész kaszni megy a kukába. Nagy kérdés, hogy akkor ugye ha koccanunk, akkor sérül-e az akkumulátor, be lehet-e ezt mérni? Én értem ezeket a fenntartásokat.
Igen.
Ők is valami ilyesmit fogalmaztak meg?
Hogy... Gigapréses autó még kevesebb van. Ugye olyan autó, aminél strukturális része az autónak az akkumulátor olyan egyre több lesz valószínűleg. Ezeknek a javíthatósági határa az jóval alacsonyabb. De itt most nem annyira karosszériásokról beszélünk, hanem normál szervizesekről. És a normál szervizeseknél is ugye független, tehát nem márka szervizekről beszélünk. Ugye ezek az autók egyre bonyolultabbak, nagyon-nagyon sokba kerül a tréningezése, az oktatása a megfelelő személyzetnek, szerelőknek ahhoz, hogy ezt hozzá tudjanak nyúlni. Van azért jelentős különbség a között, hogy akkumulátor vagy villanyhajtással specifikus kérdéseket javítanak, vagy nem ezzel specifikus kérdéseket, tehát a villanyautónál is van kerékcsere, adott esetben fékjavítás nyilván jóval ritkábban, van egy-két apróság, amit meg kell csinálni, ami nem feltétlenül köthető össze a villannyal, meg vannak nyilván nagyon erősen a villannyal összeköthető elektromotorjavítás, akkumulátorjavítás, stb. Ami érdekes, hogy az asszisztencia rendszerek és az IoT-vel kapcsolatos rendszereknek a javításával látnak nagy jövőbeli pénzáramot a független szervizesek, amihez viszont nagyon-nagyon szükséges számukra a gyártói támogatás, mert ugye ezeket maguktól elég nehezen lehet javítani. És ami még érdekes, hogy a jövő nagy üzletét azt ők is az akkumulátor recyclingban látják. Tehát az ezzel kapcsolatos szolgáltatásokban látják.
Tehát abban beszállnak ők is.
Abszolút. Aha. Abszolút. Úgyhogy ez izgalmas az is, hogy ez hogyan fog oktatási szinten átalakulni.
Végezzetül egy aranyköpés. Észrevetted már, hogy mindenki, aki lassabban megy nálad, az szombog, mint egy csiga, és mindenki, aki gyorsabban megy nálad, az száguldozik, mint egy őrült. George Carlin fogalmazta ezt meg.
Én ilyet még sose éreztem.
Én sem.
Gábor, nagyon szépen
hiszen
köszönjük.
Hiszen én kalapban mindig a külső sávban.
Skodával.
Megyek. Skodával.
És miért kaptál elnökségi jelölést, de ezt már megszokhattuk, úgyhogy...
Ó, köszönöm szépen.
Várunk szeretettel.
Legközelebb is.
Sziasztok. Várkonyi Gábor, autós szakértő volt a vendégünk természetesen. Igen? Igen?
Bemutatjuk őt az embernek, aki megérintette Lenny Kravitzet.
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.